Híradó délben, jó napot kívánok! Két éven át, 2008 és 2010 májusa között megfigyelték Budai Gyulát. A fideszes politikus jelenlegi elszámoltatási kormánybiztos azt mondta, mindenre úgy derült fény, hogy a Fővárosi Ügyészségi Nyomozóhivatal munkatársai a Benedek Fülöp volt agrár államtitkár ellen folytatott büntető eljárás részeként házkutatást tartottak. Itt olyan dokumentumokat foglaltak le, amelyek Budai Gyula megfigyelésére, telefonbeszélgetéseinek lehallgatására utaltak. A kormánybiztos szerint az iratokból kitűnik, hogy azokat vagy titkos szolgálati, vagy korábban a titkos szolgálatnál dolgozó szakemberek hajtották végre.
A megfigyelés mindenre kiterjedt, családi kapcsolatomra, munkavégzésemre, mikor érkezem haza, mikor távozom, ki az az idős hölgy, aki eljár hozzám takarítani, tehát teljes képet alkotott a megfigyelés során a megfigyelést végző csapat.
Ficsor Ádám, aki a bajnai kormányban felügyelte egy ideig a polgári titkos szolgálatokat, a híradó kérdésére azt mondta, nem tud arról, hogy Budai Gyulát megfigyelték volna, és magát a felvetést is abszurdnak tartja. Ezekben a percekben tartja együttes ülését Brüsszelben a magyar kormány és az Európai Bizottság, amelynek témája a januártól kezdődő magyar uniós elnökség előkészítése. Délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök Herman van Rompuy-jel, az Európa Tanács elnökével is találkozott. A mai ülés után a kormánytagok, államtitkárok külön szekciókban tárgyalnak a szakterületük szerint illetékes uniós biztosokkal. Orbán Viktor miniszterelnök délután közös sajtótájékoztatót tart José Manuel Barrosoval, az Európai Bizottság elnökével. Felülvizsgálná három kormánypárti képviselő az elmúlt 20 év privatizációs szerződéseit abból a szempontból, hogy az új tulajdonosok teljesítették-e környezetvédelmi feladataikat. A két KDNP és egy fideszes honatja határozati javaslata szerint az elmúlt években egyre több olyan ügy került nyilvánosságra, amelyben látható volt, hogy a privatizált állami vagyon új tulajdonosai nem fordítanak elegendő pénzt környezetvédelmi kötelezettségeikre. Ilyen szakvélemények fogalmazottak meg a kolontári vörösiszap áradás kapcsán is, fogalmaznak az előterjesztők. Az enyhe időjárás miatt december elején már ki is zöldülhet Kolontár mellett az az egy hektáros terület, amelyre kísérletképpen vetették el rozs és búza keverékét. A Kormányzati Koordinációs Bizottság által felkért tudományos csoport szerint, ha a kísérlet beválik, akkor akár az iszap által tönkretett egész 1000 hektárnyi területre ilyen növényt telepíthetnek. Ezek pedig alapanyagul szolgálhatnak az új építésű és a megmaradt házak fűtéséhez. Így a környék otthonai a gáz helyett akár a 30-40%-kal olcsóbb megújuló energiára állhatnak át, ami háztartásonként hozzávetőleg évi 100-150 ezer forint megtakarítást jelenthet. Csaknem 500 millió forint értékben találtak hamis márkajelzésű parfümöt a vámosok egy angol kamionban Gyulánál. A teherautó az okmányok szerint gyermekfürdőköpenyt szállított Törökországból Franciaországba. A pénzügyőrök röntgennel vizsgálták a járművet, ekkor kiderült, hogy a rakomány apró üvegcseszerű tárgyakból áll. A raktér felnyitásakor a fürdőköpenyek mögött csaknem 30 ezer különböző világmárkák jelzésével ellátott hamis parfüm került elő. Ketten haltak meg reggel egy balesetben az M70-es autóúton. Letenye közelében egy román és egy osztrák rendszámú személyautó ütközött össze. Az egyik sofőr azonnal meghalt. A másik jármű vezetője megsérült. A mentők másfél órán át küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni. Az M70-est egy időre teljes szélességében lezárták. Zebrán gázolt el egy idős férfit egy román kisbusz Mikepércs belterületén. A férfi az út mellett fekvő idős otthonból indult át a 47-es úton. Részletek Kis Mónikától.
A kisbusz román sofőrje valószínűleg nem lassított a zebra előtt, és elgázolta az idős embert, aki a helyszínen meghalt. A 47-es utat a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat hosszú pályi felé elterelték. Első fokon elutasította a mastéri kereskedők keresetét a Szegedi Városi Bíróság. A szegedi mastéri egykori bódétulajdonosok azért perelték a várost, mert az önkormányzat elvitette a piacról pavilonjaikat, amikor a területen új csarnokot kezdtek építeni. A per miatt eddig 2,1 milliárdos uniós forrást tartott vissza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Tavaly november végén vitték el a bódékat eredeti helyeikről. Összesen 18 pavilon állt még a szegedi piac téren, annak ellenére, hogy a tulajdonosokat felszólították. Vigyék el azokat, mert a piacot átépítik. Több tulajdonos már csak nem 3 éve pereskedik a várossal. Emiatt az önkormányzat nem hívhatja le a többek között piac átépítésére szánt 2,1 milliárd forintos uniós támogatást.
A bíróság a keresetet és a viszontkereseteket elutasítja.
A kereskedők azért pereltek, mert szerintük jogtalanul vitték el a bódéikat, az eredeti állapot visszaállítását és kártérítést kértek. A bíróság viszont megállapította, hogy a területen nem volt tulajdonjoguk.
A törzsvagyonhoz tartozó forgalomképtelen, meg nem terhelhető mastérre az ingatlan nyilvántartásba nem lehet bejegyezni más személynek önálló ingatlanát, felépítményét, épületét, ezért földhasználati jog az alperesített törvényén fogva nem illette meg.
A bíróság azt is kimondta, ha a város nem áll el korábbi keresetétől, amelyben a pavilonok lebontását kérték, annak helyt adtak volna.
Nem lebontásra kerültek, hanem áthelyezésre kerültek. A bódéknak, amik sérültek, azoknak visszaállították abba az állapotba, hogy az működőképes legyen. Majd hosszú hónapon keresztül tárolták az piacon belül egy másik területen, és majd ezt követően, miután odáig is eljött az építkezés, ezután kerültek át egy őrzött helyre.
A város képviselő ügyvéd elmondta, a bódék 99%-ának működési engedélye sem volt. Azokba árulni nem, legfeljebb csak raktározni lehetett volna. A kereskedők valószínűleg fellebbeznek az elsőfokú döntés ellen.
Átadták a Magyarországot Horvátországgal összekötő távvezetéket. A 85 kilométeres 400 kilovoltos vezeték 2 év alatt épült meg. Pécset és a horvátországi Ernestinovót köti össze. A részleteket Pécsről Dér Ágnes mondja el.
A két ország közösen finanszírozta 40 millió euróba, azaz 11 milliárd forintba kerülő építkezést. A cél az volt, hogy csökkenjen az országok energiafüggősége. A Kelet-Horvátországban 2020-ig megépülő atomerőművet is ennek a vezetéknek a segítségével csatlakoztatják a magyar villamos energiarendszerhez. Megközelíthetetlenné válhat télen Duna-Szent Miklóst. A májusi esőzések miatt ugyanis megcsúszott a föld, és azzal együtt a faluba vezető út is, amely járhatatlan. A kár 4 milliárd forint, de az önkormányzat csak 105 millió forint támogatást kapott a helyreállításhoz. A Komárom-Esztergom megyei kis településre most egy meredek, ideiglenes úton lehet eljutni.
Ez az elkerülő, ez olyan meredek, hogy télen azon nem lehet közlekedni.
A megrongálódott aszfaltot mutatja a Duna-Szentmiklósi polgármester. A településnek új támfalat kell építenie, a megrongálódott burkolatot is helyre kell állítani.
Hát összességben 105 millió forintot kaptunk most a támogatásként, de ebben szerepel még a falu különböző pontjain bekövetkezett Viszmajor esemény, de erre a szakaszra, ami a legfőbb, erre 94, majdnem 95 millió forintot kaptunk.
Jó, ez már nem fog eldőlni.
Ez a ház 20 méter csúszott, majd összerogyott még májusban. Az épület azóta is bontásra vár.
Hát most már tényleg ez a fizika csodája, hogy még nem dőlt össze teljesen.
10 millió forintból építettek új házat az otthontalanná vált Herman családnak.
Ezt a 90 négyzetméteres házat olyan módszerrel és olyan technológiával építjük, amely anyagában, szerkezetében is egy új technológiát hoz be, és egy mintaértékű épület lesz.
Itt meg lesz 8 centi beton, ez lesz a benti magasság.
A család több felajánlást is kapott.
Jött már felajánlás vízvezeték szerelési anyagokra, fürdőszoba berendezési tárgyakra. Hát erejünkhöz mérten próbáljuk berendezni, nem tudom mennyi, ha végére hogy maradunk.
Duna-Szent Miklóson azt remélik, hogy jövő év elejére befejeződhetnek a faluban a rekonstrukciós munkák.
Mégsem tárja be a bölcsődéjét a siófoki önkormányzat. Egy hete a szülők még demonstráltak és perrel fenyegetőztek, mert úgy volt, hogy a felújítások miatt napokon belül lakatot tesznek az intézményre. A fenntartó most úgy döntött, április 1-ig fogadják a gyerekeket, akkor pedig előre hozzák az évi egy hónapos szünetet. Ahol mindkét szülő dolgozik, de valamelyikük otthon tud maradni ebben az időszakban a gyermekkel, annak a város havonta nettó 90 000 forintot fizet. Aki pedig családi napköziben vagy magánbölcsődében helyezi el a gyerekét, annak állják a plusz költségeit.
Csak adományokból tudnak főzni a gyerekeknek Nógrádban, a Nagybárkányi óvodában. Az intézmény több millió forinttal tartozik a szállítóknak. Részletek Miskolcról, Falucskai Ivettől.
A tartozás miatt szeptember óta már senki nem ad élelmiszert az óvodának. Az önkormányzat csak az állami támogatásból tudja fenntartani az intézményeket. Ez a pénz viszont kevés.
Köszönöm. Káposztás tészta és csontleves volt ma az ebéd a Nagybárkányi óvodában.
Utolsó csontból főztük mai ebédünket, a csontlevest például. Három darab karécsont volt benne.
A tésztát már adományokból főzték. Egy magánszemélytől például 50 000 forint értékű csomagot kaptak.
Minden beszállítóknak tartozunk, és nem tudunk rendelni, mert nincsen fedezetünk rá.
A konyhán 100 gyerekre főznek naponta, de az étkezésért csak 3-an fizetnek. A faluban minden negyedik ember munkanélküli.
Nincsenek bevételi források, nincsenek iparűzési adóból bejövő bevételek.
Az önkormányzat csak az állami támogatásból tudja működtetni az intézményeket. Egy gyermek étkezésére 68 000 forint jut évente.
El kell gondolkodni egy radikális létszámleépítésről, hiszen a cél minden esetben az, hogy a gyerekek jövőjét biztosítani tudjuk, az intézmények fennmaradjanak.
A polgármester szerint adományokból júniusig tudnak meleg ételt adni a gyerekeknek. Utána az iskolában és az óvodában dolgozó 20 emberből legalább 5-öt el kell küldeni. A falu ugyanis a közüzemi szolgáltatóknak is tartozik 25 millió forinttal.
Legutóbb egy hete Vilmányban kellett bezárni egy iskolát. A fűtésszámlát nem tudták fizetni, ezért a szolgáltató elzárta a gázcsapot. Itt Nagybárkányban is minden felajánlásnak örülnek. A pénzből a számlákat rendeznék, a tartós élelmiszerekből pedig főzni tudnának a gyerekeknek.
Bíróságon támadja meg a Miskolci Városi Közlekedési ZRT a közbeszerzési döntőbizottság határozatát, amely miatt eredménytelen lett a villamos beszerzésre kiírt eljárás. A legutóbbi közbeszerzési pályázatra 4 cég küldte be ajánlatát. Egyikük azonban megtámadta az eljárást, mert szerintük az önkormányzat és a közlekedési cég jogszerűtlenül megváltoztatta a felhívás tartalmát. A döntőbizottság 1 millió forintra büntette a céget, és megsemmisítette az eljárást. Ezt a döntést támadja meg az NVK ZRT a bíróságon. Miskolc belvárosában már nyár végére felújították a villamos pályát, de azóta is a régi villamosoknak kell járniuk.
Dominikába is áthurcolták a kolerát Haitiból. Egy fiatal haiti férfi került kórházba, aki nemrég érkezett a szomszédos országba. Haitin már 1000 fölött van a kór halálos áldozatainak száma. A járvány miatt zavargások robbantak ki, mert sokan azt hiszik, hogy a békefenntartók hurcolták be a betegséget. A hétfői összecsapásoknak 2 halottja és több sebesültje van.
Faágakat, gumiabroncsokat égetnek, és mindenfelé útblokkádokat emelnek Haitin a kolera járvány miatt elkeseredett emberek. Azért tüntetünk, mert az ENSZ ahelyett, hogy védelmet adna, pusztítás szabadított ránk, mondja az egyik tiltakozó, aki ezzel a nepáli kék sisakosokra célzott. Haitin sokan azt hiszik, hogy ők hurcolták be a kolerát. A világszervezet hiába cáfol. Az ázsiai békefenntartók egyébként közvetlenül a járvány kirobbanása előtt, október elején érkeztek a karibi országba. A hét elején zavargássá fajultak a tüntetések, amelyeknek már 2 halálos áldozata és több sebesültje is van. A békefenntartók lelőttek egy fiatal férfit, aki fegyverrel támadt rájuk. Egy másik tüntető szintén az összecsapásokban halt meg. Közben már 1000 fölött van Haitin a kolerában meghaltak száma. A kolera olyan, akár egy hegy. Jó ideig emelkedik, aztán hirtelen lefelé megy. A járványügyi szakértők november végére becsülik, hogy a betegség eléri a csúcspontját, mondta az egyik külföldi orvos. Az elmúlt hetekben 17 000 embert kezeltek a betegséggel, de a segélyszervezetek szerint a helyzet ennél súlyosabb. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint egyedül ők több mint 12 000 embert kezeltek eddig a betegséggel.
Most időjárás jelentés következik, aztán sporthírek és a Kárpát Express. Híradó legközelebb 16:30 lesz. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok. Viszontlátás!
Jó napot kívánok! A Dunántúl déli részén a délelőtti órákban eleredt esők is jelzik, hogy egy változás kezdődött el időjárásunkban, sajnos vége szakad ez a több mint egy hetet tartó szép, napos, csendes, meleg őszi idő. A változást az a viharesi frontrendszer hoz, amelynek felhőzete délnyugat felől közelítette meg a Kárpát-pedencét, mint látjuk, elért bennünket, és a mai nap folyamán az ország nyugati részéről átvonul kelet felé, és a ciklon, amelyhez ez a frontrendszer tartozik, lassan mozdul el kelet felé, csapadék zónája is lassan átvonul fölöttünk. Ma délután az ország középső, majd a keleti részén is megnövekszik a felhőzet, és az esők is átterjednek az ország keleti felére, nyugaton viszont majd megkezdődik lassan a felhőzet felszakadozása. Időnként kissé élénkül meg a keleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséket ma általában 11 és 16 fok között várható, de keleten, északkeleten, ahol később növekszik meg a felhőzet, ennél melegebb is lehet. Az éjszakai órákban nyugaton már csökken majd a felhőzet, az éjszaka második felében, de több felé várható eső, záporeső, keleten lehetnek még csapadékmentes helyek, ott ködfoltok alakulnak ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket általában 5 és 9 fok között alakul, délen, délkeleten lehet ennél kissé melegebb hajnalban. Holnap napközben a Dunántúlon már csökken a felhőzet, számottevő csapadéka már nem számítunk, itt-ott tartósabbak lesznek a ködfoltok, a legmagasabb hőmérséket általában 13-14 fok körül alakul. A Dunától keletre fekvő területeken, főként északkeleten várható még eső. A következő napokban változékony lesz időjárásunk, legkevesebb esőre szombaton számíthatunk, akkor viszont hajnalban többfelé alakul ki köd, vasárnap újabb nedves léghullám érkezik, többfelé lesz eső, megnövekszik a felhőzet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!